Lapozzatok kérlek titeket a Máté evangélium a 24. fejezetéhez, és innen olvasom kettő ige verset. Máté evangélium a 24. fejezet első két verse. Azt a címet adtam a mai szolgálatnak, hogy Isten jelenléte. Így hangzik Isten igéje a Máté evangélium a 24. fejezet első két versében. Helyeteken ülve olvassátok, kövessétek. Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt. Bizony mondom nektek, nem marad itt kőkövön, amit le ne rombolnának. Amen. Ez a két vers egy olyan szakaszt vezet be a Máté evangéliumában, amelyet az utolsó időkről való nagy beszédének nevezünk Jézusnak. Az alapja egyébként a Márk evangélium a 13. része, tehát maga a szövegtörzs nagy részét Máté, a Márk evangélistától vette át, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy Jézus beszédeiről van szó. Apokaliptikus beszéd ez, amit fogunk majd olvasni és fogunk tanulmányozni, és ennek a bevezető két mondatát olvastam el, két mondatot Jézustól, egy beszélgetés pontosabban tanítványokkal. Az apokalipszis azt jelenti, hogy föltárolni, kinyilatkoztatni. Valami olyasmit kell elképzelni a szó mögött, mint amikor egy függöny néha függöny föllebben. Még az egész színpadot nem látja az ember, de kibújik valaki, elmozdítja a függönyt, és valamit látsz. Akkor föllebben a függöny egy másik részen, akkor ott is látsz valamit. De maga az apokaliptikus látomások és ez a fajta kinyilatkoztatás a Bibliában, amit egyébként a Jelenések könyve is tartalmaz, ez egy ilyen jellegű benyomások, képi elemek a jövőről, jövőre nézve, amely a Föld emberiség korszakának utolsó lezáró korszakát is jelent, és az azon túli dimenzióba is belátást nyerünk az apokaliptikus beszédek kapcsán kijelent és a profitai kinyilatkoztatások kapcsán. Ez azért mondtam el, mert akkor fogjuk helyesen értelmezni a Máté evangéliumában ezt a nagy beszédét Jézusnak, ha ezt tudjuk. Ugyanis itt Jézus nem egy kronológikus kinyilatkoztatás ad, mint hogyha már színpadról a függönyt egészen felgördítették volna, és látszana a színpadnak minden eleme pontosan, mint hogyha az egész színi előadásnak minden elemét már láttuk volna, minden színésznek és minden díszletnek a részleteit is megcsodáltuk volna. Ez nem erről szól. Ezek impulzusok, benyomások, képi elemek, kinyilatkoztatás töredékek, részek, amelyekre egyenként kell odafigyelnünk. És ezek egyenként szólnak az Isten dicsőséges megjelenéséről, szólnak az ítéletről, és szólnak a szentek üdvösségéről és reménységéről. Ez nagyon fontos dolog, tehát látni. Próbálkozunk persze azzal, hogy bizonyos kronológiai sorrendet ezekből a beszédekből összeállítunk. Ezek nem rosszak feltétlenül, de azért akik mértéktartóak ezekkel a területeken, azt mondják, hogy én erre jutottam el. Ez az én meggyőződésem. Ez az én látásom, és akkor ahány ilyen könyvet olvasok, kb. Annyi féle sorrenddel is találkozol, ennek ez az oka, hogy igazán a teljes képet nem jelenti ki a Szentírás nekünk. Az igében azt olvassuk, hogy a tanítványok oda léptek Jézushoz, és egy ösztönös reakció, ez az ember ösztönös reakció. Amikor nem ért valamit, akkor érinti valahogy a szívét egy esemény, sorozat, és akkor valami reagál. Sokszor értetlenségéből reagál, vagy félt valamit, és ebből a félelméből, féltéséből reagál, mond valamit. A tanítványoknak is ez a reakció valami ilyesmi, amikor azt mondják, hogy jöttek ki a templomból, és oda mentek ki Jézusra, és akkor mutatogatták neki, hogy Uram, hát Ez egy nagyszerű templom. Hát itt ezt akarod elhagyni? Itt nem akarsz visszajönni? Hát ez egy... Hát, Uram, hát ez az Isten tiszteleti hely. Hát Dávid kapta az Úrtól, hogy ezt itt felépítsük, aztán hát Ezrás. Hát a második templom alapjaira építette föl Nagy Heródes ezt a templomot. Hát várj, valamit te összekeversz. Nézd az épületet, nézd a téglát. Jézus azt mondja, az a baj, hogy ti nézzetek körül. Tehát engem akartok itt turista útra vinni, de én szeretném mondani, hogy szerintem ti nem értitek, amit láttok. Az előző ige szakaszból, amit megnéztünk korábban, amikor tanulmányoztuk a Máté evangéliumát, a 23. rész utolsó verse így hangzott, mert mondom nektek, nem láttok engem mostantól fogva mindaddig, amíg meg nem látják, azt nem mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Azaz elmegyek, nem jövök vissza addig. És ezek a szavak csengtek tehát vissza a tanítványokban, amikor elkezdték elemezni, hogy de uram, hát ezek 12 méterszer, 6 méterszer, 4 méteres kövek. Kőtömbök. Hát ezekből a hatalmas kőtömbökből épült egy csodálatos templom. Ráadásul Jézus korára addig majd 50 éve épült a templom. 5 évtized építették a templomot, és állítólag még mikor lerombolták, akkor sem volt minden elemében kész. Krisztus után 70-ben, ugye. Akkor dobják szét a templomot, és a 60-as években, amikor ástrásokat végeztek a templomhegy környékén, megtalálták ezeket a nagy kő tömböket ledobálva gyakorlatilag a völgyekbe, szétszórva. Tehát gyakorlatilag valóban, ahogy Jézus mondta, valóságosan szétszórták ezeket a köveket, szétdobálták a köveket. És akkor azt mondja nekik Jézus, nem látjátok mindezt? Mit kellett volna látni? Jézusnak alapvetően nem az épülettel volt baja. Ugye mi is itt beszéltünk már épületkérdésről, és imádkozunk érte, és esetleg még a vegetatív idegrendszerünkben drángotózást érzékelünk, hogyha esetleg lesz egy épületünk, akkor eltávozik tőlünk az Úr. Ugye? Tehát, hogy attól lesz a kenet rajtunk, amíg albéletben vagyunk. Azt mondja, hát nem értitek? Mondja nekünk is Jézus. Hát valamit összezavartok, mert itt nem ez a lényeg. Sőt, arról sincs szó, hogy Jézus mondjuk nem szerette volna a templomot. A János evangéliumában, a második fejezet 17. versében, amikor az első megtisztítás megtörténik a templomban, úgy véljük, hogy talán kétszer is történt ilyen, amikor Jézus rendet tett ott a templomba, és érdekes, hogy miből és milyen állapotokból próbált rendet rakni. Azt mondja Jézus a János 2.17-ben, ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy Jézusról jutott eszükbe, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretetem észt engem. Tehát amikor tisztítja a templomot, akkor azt az Úr házának tartja Jézus. És nem a házzal van baj, nem az épülettel van baj. Akkor sem ez volt a probléma, hanem, és ma sem ez a probléma, hogy van-e épületünk, vagy nincs. A tanítványok figyelmét arra próbálja ráirányítani Jézus, hogy nem látjátok, hogy nézzék meg azokat, akik az Isten tiszteletre érkeznek, vagy akik az Isten tiszteletet celebrálják. Figyeljék meg a lelkületüket, a hozzáállásukat, az életüket, a viselkedésüket, a hozzáállásukat. És erre vonatkozott Jézusnak a figyelmeztetése. Tehát nem a templommal volt baj, hanem azzal, amit Isten tisztelet címén abban műveltek. Mi is volt jellemző, és annyira fájdalmas, hogy ez nincs új a nap alatt, tehát ma is ugyanez a helyzet az egyházban megtalálható, és ezért imádkoztunk is ugye a héten is, és kell is, hogy tegyük. Ugye a politika, az üzlet, a korrupció jellemezte az oda gyülekezők lelkületét és a vallási vezetőkét is. Aztán az is jellemezte őket, hogy az Istentől nyert hatalom helyét átvette az adminisztratív, pozicionális, érdekkapcsolatokkal erősített tekintély. A főpapi címet is rokoni alapon, politikai alapon nyerték meg. Így lettek gyakorlatilag a vallási vezetőkké. Le volt zsírozva előre, meg volt beszélve. És a hatalmat abból kölcsönözték, hogy milyen pozíciót töltenek be. Milyen adminisztratív tekintélyük van. Mennyi pályázati forrással gazdálkodnak. Ilyen borzasztó belegondolnatok, hogy igen, ez a világi dimenzióban ez természetes. Tehát ez ott így működik. De amikor az egyházban, a hatalom kérdésében ez válik. A politikai dörzsöltség, pozicionális kérdések, kapcsolati tényezők, hogy az a hatalmat azzal akarom erősíteni, hogy olyanokat veszek magam mellé, akiktől nem félek. Akik biztosan az én hatalmamat fogják őrizni. És nem elhívott embereket keres, akik fel vannak kenve, akik még fenékbe is rúgnak, ha marhaságot beszélek. Ugye? Mert fontos, hogy legyenek az életünkben kritikusok, akik szeretettel megmondják, ha valami nem úgy van, ahogy kerek. Így van? Ez egy áldás, nem? Nem áldás? Hogy ne legyünk álmokfutók. Igen. Jézus intelmei, mint figyelmen kívül hagyták ezek az emberek, és nem akartak megtérni, sőt a szívüket megkeményítették. Isten a profétái által már korábban is intette a zsidó népet hasonló módon. Ez a Mikeás proféta könyvének 3. rész 12. versében található, Mikeás 3.12, aki Ézsaiás kortársa volt. Ezért így szól, ezért miattatok felszántják Siont, mint a mezőt. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. És később Jeremiás Jeruzsálemben így szól, megemlékezve Mikeás proféciájáról, a Jeremiás 26.18-ban. Ezékiás Júda király idejében is volt egy proféta, a móreseti Mikeás, aki ezt mondta Júda egész népének. Így szól a seregek ura. A Siont felszántják, mint a mezőt. Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat. Tehát maga a profétai figyelmeztetés már évszázadokkal korábban megjelenik a nép életében, de nem okultak belőle, nem hallgattak rá, nem tértek meg. És ugye Jézusnak ezzel volt problémája. A megtéretlen állapotukkal, a kemény szívükkel, és ez annyira fontos igazság. Jézusnak nem a bűnös emberrel van baja. Nekünk keresztényeknek legtöbb esetben ezek okoznak problémát. A bűnös ember bűnös életvitele. Hogy tudunk sóhajtozni? Meg kritizálni? Milyen bűnös? Csak az a baj, Jézusnak nem ezzel van baja. Hanem azzal van baja, amikor valaki a bűnből nem akar megtérni. És meggyőződésem, ha az Isten jelenléte visszatér a templomba, ami a mi testünk, akkor az emberek jönnek hozzánk, és elkezdik megvallani a bűneiket. Mert Jézusnál ez történik. Akkor bemegy Zákeus házába, anélkül, hogy Jézus elkezdte volna ítélkedni őt, olyan jelenléte volt az Istennek rajta, hogy megítélte Zákeus szívében a bűnt. És elkezdte a bűneit megvallani, és nyilván ő nem csak rádöbbent a bűneire, a vétkeire, hanem meg is tért abból. Nem jelenti az, hogy amikor valakivel találkozunk, és elkezde bűneit mondani nekünk, voltatok már így, nem kell felemelkezeteket, csak gondoljatok végig, beszélgetetek valakivel, és elkezdte megvallani a bűneit. Többször találkoztam ezzel. Nem régen, most is ezt értem át, hogy Isten a jelenlétében egyszerűen az emberek elkezdtek jönni, és elkezdték megvallani a bűneiket. Nem kérdeztem tőlük, nem is tudtam róluk. És a szörnyű vétkeket, amelyet tényleg a Biblia mondja, hogy bűn, ők maguk elkezdték megvalani. Nem mondom, hogy ebből megtérés lett, na de hát a bűn is, mert az első lépés. És akkor mi újonkhatunk. Értitek a különbséget? Hogy Jézus, mit mondanak, hogy nem látjátok? Nem a világgal van baj, hogy a világ bűnben él, hát az olyan. Hanem az a baj, hogy nem akarnak megtérni. Az a baj. És annyira jó ez, nem? Olyan sok őstől félentő szavarítja meg a hívő embert, ha érti ezt a szellemi igazságot. Isten szent jelenléte. Azt mondja az írás, ahol itt olvastuk, hogy amikor Jézus kijött a templomból, és ugye korábban is néhány nagyon fontos igazságot mond az ítéletről. Nagyon valószínű, legalábbis én úgy gondolom, hogy mivel ismerték az írásokat a tanítványok, gyerekkoruktól kezdve, biztosan eszükbe jutott az a kép, amikor az Isten elhagyja a templomot. Ugye azt, hogy Isten betölti a templomot szent jelenlétével, például a salamoni templomnál is látjuk, de Mózesnél is látjuk, amikor az Isten jelenléte, amikor elkészül a szent sátor, akkor megjelenik az Istennek a dicsősége, a Sekina dicsősége, jelenléte a Fridláda fölött, ugye? A szövetség fölött van a találkozás helye, az engesztelés helye, így is mondja az írás. Maga a Fridláda teteje, az engesztelés trónja, a megváltás trónja, az Isten szent jelenléte. Nagyon jó, igaz? Tehát az Isten jelenléte az engesztelés helye. Nem az ítéleté. Annyira jó, nem? Hogy ezt tudod hirdetni. Az Isten jelenléte az engesztelés helye. És csak azok károznak el, akik nem fogadják ezt el. Akik bár felismerik, hogy Jézusban van bűnbocsánat. Felismerik a bűneiket. Meg lehet hirdetve fel nekik, hogy van bocsánat a bűneikre. És ezt elutasítják, elvetik. Az engesztelés helye így válik ítélet helyévé számukra. Mert azt a nagy kegyelmet, amit az Isten adott nekik, megvetik. És elutasítják. A Ezékiel korában, több hullámban viszi az asszír-babiloni sereg el a zsidókat. Ugye 700-as években az északi királyság kiürül, benépesítik vándorló arab törzsekkel Samáriát és környékét. Majd az 580-as években, 90-es és 80-as években, 597-ben viszik Jójákint el Babiloniába, és ezzel az első júdei rab csapattal vitetik el Ezékiel is az Eufrátesz mellé, a Kedár folyóhoz, ami az Eufrátesznek egy mellékfolyója. Amikor Ezékielre gondoltak a tanítványok, mert hát amikor elhagyja az Isten a templomot, akkor erre gondolnunk kell. Nem mondom, hogy Jézus itt ezért beszélt erről. De mindenképpen van egy történet a Bibliában, ami arról beszél, hogy mit jelent és miért hagyja el Isten jelenléte a templomot. Miért távozik el Isten jelenléte valakitől? Miért szűnik meg az isteni erő és hatalom működése valakinek az életében? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, mert itt azért erről van szó, ez a lényege Jézus beszédének, nem a kövekről van szó, hogy az Isten jelenléte elhagyja azt a helyet. Az Ezékiel egyben gyönyörű kijelentések vannak. Én tudom, hogy az Ezékiel proféta könyve az első olvasatra egy rettenetesen nehéz dolog. Azért is nehéz, mert ugye Ezékiel is egy rói volt, egy látó proféta. Tehát pontosan rá is az igaz, hogy fölfedett neki az Isten az ő mennyei világából néhány billanást, pillanatot. Na most, ő annyi mindent látott, az Istennek a jelenlétét látta, érzékelte, hogy most megpróbálta a maga képi világára építkezve leírni, hogy ő ezekben az impulzusokban mit látod. És elkezdve most nézzék el próbítok, hogy első részében a 10. fejezetet, és akkor nézed, hogy sas, oroszlán, ember, bika, lába, bika, vagy egyenes keze, karja, négy szárnya, kerekek, jobbra, balra, előre, hátra, dicsőség, plafon, mennyezet, ott fénylik, zafír, tengely, és akkor mondod, egy helikopter, vagy mi ez az? És akkor nyilván csinálnak ebből helikoptert, meg csinálnak sokféle UFO-t, meg űrhajót, meg mindenféle maraságot, mert megpróbálják materializálni a szellemit. És tehát nem lehet materializálni. Isten jelenléte vagy jelen, vagy nincs. Nem lehet megdumálni az Istent. Isten nem lehet szavakkal átadni. Isten mennyei ereje, hatalma, jelenléte az, amely beszél. És elnémítja az embereket. Te is így értél meg, nem? Dumálhattam volna, hogy lukat a hasadba. De amikor te találkoztál Istennel, akkor megérintették az ő jelenléte. És ettől kezdtél hinni. Így van? Nem egy ideológiába kezdte hinni, nem egy tanrendszerbe kezdte hinni, hanem Istenbe kezdte hinni. Aki személy, aki valóságos. Dicsőség ezért neki. No, tehát ezekért egyben nagyszerű dolgokat olvasunk. Most ebben nem megyek bele itt, de később még belemegyek. Hát igen. 30. évében történik Ezékielnek, az azt jelenti, hogy 30 évesen lehetett papi szolgálatba belépni. Ezékiel pap volt, papi származású volt, de ő Jeruzsálemben nem lépett papi szolgálatba. Nyilván a papi szolgálatnak Jeruzsálemben van jelentősége, viszont Isten elhívja prófétai szolgálatra ezt a papot gyakorlatilag. A második résznél viszont, hogyha odalapoztok Ezékiel proféta könyve második fejezetéhez, azért azt érdemes elolvasni. Témánkkal kapcsolatban. Tehát ugye arról beszélünk, hogy eszünkbe jut, hogy elmegy Jézus a templomból, és nem akarod visszamenni, hogy elhagyja Isten dicsősége a szentét. Mit is mond Isten Ezékielnek, a prófétának? Ezékiel 2:1-től. Ezt mondta nekem, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Tehát bekerült az Isten jelenlétébe, és minden emberi ereje elhagyta. Hú, de jó, nem? Mennyi erőtlenség származik nálunk az életünkben, és mennyi kudarc élmény, akkor elkezdünk erőködni emberileg. Lehet érzitek is annak az erőtlenségnek az érzését a lelketekben, a bátortalanságot, a gyámoltalanságot, amikor azon találjuk magunkat, hogy emberileg próbálunk tenni valamit Isten helyett. Igaz? Ott van a félelem, a szorongás, az erőtlenség, az idétlenség érzet. Mert idétlennek érzi magát az ember ilyenkor. Nem? Ilyen kudarcos az egész szolgálat, meg minden. Isten jelenlétében összeszakad Ezékiel barátunk, úgy elveszti mindezt, amit ő úgy gondolta, hogy tud Istenről. És ha elolvassátok az első részt a kerubokról, meg amikről itt röviden szóltam, villámlásról és mindenféle fényről, ragyogásról, övekről és Istennek a jelenlétéről, akkor ugye lehet gondolni, hogy fú, itt vége minden emberi okoskodásnak. És akkor azt mondja, hogy emberfi, állj lábadra, beszélni akarok veled. Miközben beszélt, lélek áradt belém. Halleluja. Talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Ezt mondta nekem, emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is, egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram az Úr. Akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, de majd megtudják, hogy próféta volt közöttük. Te pedig, emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Várj. Hány keresztény fél beszélgetni bűnben élő emberekkel? Mert fél a beszédüktől. Lehet, hogy kigúnyolnak. Vagy olyanokat mondanak, ami engem zavarba hoz. Igaz? És félnek az emberek, és elkezdenek keresztény gettót játszani. Mi része veszik, nagy százalékban keresztény emberekkel töltik az életük legnagyobb százalékát. Na most, amikor ez az állapot megjelenik, főleg így 40 nap ima dicsőítés bőjt után, akkor kezelni kell ezt a problémát. Menni kell világi emberek közé. Vinni kell az Isten szent jelenlétét közéjük. Építeni kell világi emberekkel a kapcsolatot. Mert persze, hogy nem pesdül a véred, amikor megy a zúzás. Hogy Isten él, meg nem halt, meg szentlélek, meg halleluja, meg minden. Mert hát olyan jól el vagyok. Biztonságos közegben vagyok. Olyan aranyos tesók vesznek körül. Nem bántanak. Mondom, amen, halleluja. Jézus, én is szeretlek. És nem mondják azt, hogy elment az eszed. És akkor elkezdenek tanítani. Hogy ki az Isten? Nem voltál még ilyen helyzetben? Elkezdek tanítani, hogy felvilágosítanak, hogy mit jelent hívőnek lenni. Na, gyere, kicsit segítek rajta. De azt mondja, Isten szelleme így szól ez a drága szolgájához, hogy te pedig ne félj tőlük, beszédüktől se félj. Ha csalán és tövis szurkál téged, ha skorpiók között ülsz is, halleluja, akkor se félj beszédüktől. Ne rettek tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igémet, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig, emberfia, hallgass meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, tehát te ne légy engedetlen. Tehát most azt, hogy ők engedetlenek, az téged nem ment föl, ha te is az vagy. Te viszont ne legyél engedetlen. Nagy kaland lesz egyébként. Mint ez az engedetlen nép. Nyisd ki a szádat, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, tele volt írva minden oldalon, siratóinek sóhaj, meg jajszó volt rajta. Amikor Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, aztán menj és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Tehát Isten megtöltötte az ő mennyei üzenetével ezt az embert. Mennyei üzenettel töltötte meg ezt az embert. Nem filozófiával. A görögök ugye filozófiáltak. A mai ember nem filozófiál. Maximum okoskodik. De egyébként nagy, magas, rögtű filozófiai gondolatok nem nagyon hagyják el az emberek száját a mai világban. Nem ez a lényeg. Isten üzenetével töltötte meg az ő szolgáját, ami mennyei volt, aminek forrása az Isten, nem a papír, nem a betű. Isten eleven szava volt benne, aktuális volt benne, élő volt. És tudod, hogy neked is akar adni Isten ilyen élő szót? Amikor téged küld emberekhez? Csak ki kell várni. Néha mi azért úgy próbálunk szolgálni Istennek, ahogy láttuk, hogy csinálták mások, meg ahogy gondoljuk, hogy jó lenne csinálni. Holott a Biblia nem erről beszél. A Biblia arról beszél, hogy mozdulj az én szellememmel. És nyugi. Nem kell görcsölni. Ne idegeskedj. Van minden kérdésre válasz a Bibliában? Nem akarok tesztelni benneket? Nincs. Szokták ezt mondani, hogy minden kérdésre válasz a Bibliában. Dehogy van. Ez nem igaz. Vannak titkok, amik az Úréi. Pont. És egy rakás olyan kérdést föl lehet tenni neked is, meg nekem is, amikor azt mondom, nem tudom. Fájdalmas, én se értem, nem tudom. Isten tudja. És akarja, kinyilakoztatja. Én nem tudom. És nem biztos, sőt, biztos, hogy minden kérdésre nem is kapunk választ a Földön. Igen. No. Ahogy mondtam, a megjelenése az Istennek kerubok jelenlétében történik. Négy kerub jelenik meg, lelkes állatnak mondja az Ezékiel 1-ben Ezékiel, vagy az Ezékiel 10-ben már kerubokként jelenik meg ezek a lelkes angyali lények. Ugye mondtam nektek, hogy négy arca volt ezeknek a lényeknek, ez csak egy érdekesség most, amit mondok. Volt az ember vagy angyal arca, a bika arca, az oroszlán arca és a sas arca. Középkortól az egyházban volt egy tanítás, azt mondták, hogy ez ember vagy angyal arc, az Máté evangéliuma. Máté evangélista és az ő evangéliuma. A bika az Lukács, az oroszlán Márk, a sas meg János. Aztán olyan is volt, hogy ezeket így az üttörténettel kapcsolatban, az üttcselekménnyel kapcsolatban hozták. Azt mondták ugye, hogy az ember a megtestesülés szimbóluma, a bika az áldozat szimbóluma, a Krisztus halálára emlékeztet bennünket, az oroszlán a feltámadásra emlékeztet, a sas pedig a mennybe menetelre emlékeztet. És volt még egy másik megértés is, ez is megint csak egy érdekesség, hogy azért az ember, azért Máté emlékeztetne az emberi családfával, Krisztus emberi családfájával kezdi az evangéliumot. A bika azért Lukács, mert az Ószövetség áldozatról beszél. Az oroszlán azért Márk, mert az oroszlán lakóhelyén, a pusztában bemerítő Jánosról kezd beszélni az evangéliumában. A sas pedig azért János, mert a logoszról szól magasöptű módon. No, hát ez ennyit erről. Ez az ismeretkérdés, ezt akartátok, leírtátok, akartátok, nem, nem annyira lényeges. Azt viszont tudnotok kell, hogy a zsidó gondolkodásmódban háromféle angyali lényt emlegettek. Egyik volt a szeráf, a kerub, és volt egy harmadik angyali lény, az Ofanim. Ezek az apokrif iratokban találhatók. Ezt is lehet írni. Amikor reggel imádkoznak a zsidók, ezt mondtam nektek már a múltkor, ezeket a mennyei seregeket dicsérve borulnak le az Isten előtt. Megemlékeznek a kerubokról, a szeráfokról, és megemlékeznek az Isten trónjáról, amely ott lakozik az Isten mennyei lényeinek közepette. A négy lelkes állat, azért négy, és megint ez egy segítség a Ezékiel proféta könyvének értelmezéséhez. 40-szer fordul el, ez a négyes, négy égtáj például a Ezékiel könyvében, a négy a teljesség száma. Azt is jelenti, hogy az Isten mindenhol jelen van. Betölti az egész világot. Aztán találkozunk a kerekekkel. A kerekek valószínűleg azok így néztek ki. Egy kerék így, a másik pedig áthatásban középen. Bármerre tudott mozdulni, bármelyik irányba tudott menni, ahogy ezt Ezékiel így megfogalmazza. Szintén ez is ez a fajta mindenféle mozgás az Isten szent jelenlétéről beszél, hogy Isten mindenhol jelen van, ennek a szimbóluma. Aztán beszél az Ezékiel 1.18-ban és a 10.12-ben az írás a szemekről. Biztos emlékeztek, hogy olvastam már Ezékiel proféta könyvét, hogy a kerekek tele voltak szemekkel, és a lelkes állatoknak a teste tele volt szemekkel. Ugye ennek ez is egy szimbólum. A Isten mindenhatóságáról szól. Isten mindenható Isten. Nincs semmi rejtve előtte. Nincs semmi kívül, ami kívül esne az ő hatalmán. De ezek a szimbólumok, körülbelül ezt próbálja visszaadni ezekkel a képekkel. Ezékiel korában megjelenik az erő pótlása. Igen. Tehát azt kell tudni, hogy amire Jézus itt rá akar mutatni ebben a két versben, meg nyilván a korábbi tanításaiban is, az ugye mondtuk, hogy az egyházban az Isten jelenléte eltávozott. Megjelent az adminisztratív hatalom, a politikai hatalom, a korrupció, a kapcsolatok útján való előrejutás. És ez sajnos ma látszik az egyházban. Jelen van az egyházban, ma is. Amikor eltávozik az Istenek ereje az egyházból, akkor az egyház erő és hatalom nélkül nem tud létezni. Lévén szellemi intézmény. Létszükség, hogy valamilyen hatalom, valamilyen erő megjelenjen benne. Ezért keresnek pótlékokat, mivel az Isten jelenléte csak a megtérés által érhető el. Tehát amíg nem tér meg valaki, addig az Isten jelenlétében nem tud bekerülni. Addig csak távolról szemléli, vagy Isten ítélete nehezedik rá. Addig maximum bűnbánat, a bűnért való bánkódás jellemezheti az életét, de nem tért vissza hozzá az Isten jelenléte az életére. Egyik ilyen erőpótló, amikor az Isten jelenléte nincs ott az egyházban, ez a sziporkázó teológiai előadás. Itt nem az ismeretről beszélek, tehát nem az ismeret ellen szólok, mert az nagyon fontos, hogy ember tanuljon, képezze magát, kutassa az írásokat, és nyerje szellemi megértést, ismeretet, ismerje az igét, annak hátterét és sok minden mást. De ez a dicsőség, ennek is van egy dicsősége. Tehát a sziporkázó teológiai előadásoknak van egy dicsősége, csak ez a dicsőség emberek dicsősége. Ebben, amikor valaki így sziporkázik, akkor mondja, ú, de okos. Nem azt mondják, mekkora Istene van. Hogy megajándékozta? Milyen csodálatos az Úr. És nagyon döbbenetes egyébként, ezért az emberek, akinek nincsen rajtuk az Isten a kenete, ezért folyamatosan tanulási kényszer van rajtuk, mert próbálják keresni az erőt. Még vannak egyszerű emberek, mondjuk egy lakatos, testvér imádkozik, betöltötte a Szentlélek, fölkente a prédikálás ajándékával a Szentlélek, vesz egy igét az Úrtól, megeszi, részévé lesz, és elkezd prédikálni, és azt mondja, de nagy az Úr. Igaz? Óriási az Úr. Még egy nagy, csodálatos, sziporkázó előadás, azt mondjuk, ú, de okos a testvér. Nem furcsa? Megkérdezem, te milyen hatalmat szeretnél? Én már döntöttem. Rád bízom, hogy kitalálod. A másik hatalomforrás az a durvábbnak tűnik. Ez a sötétség erői. Az a helyzet, hogy ez sem mindig olyan egyértelmű. Na most megint azzal, hogy olyan területről beszélünk, amelyet azért választanak az emberek, mert nem akarnak megtérni. És nem akarják alávetni magukat az Istennek. Nem akarnak engedelmességre hajolni az Isten felé. Nem az Isten tiszteletéből fakad a szolgálatuk, hanem magukról szól, öncélú. Ők akarnak erőt. A sötétség erőinek imádata, használata szintén megjelenik az egyházban, mint erőpótló, ha nincs ott az Isten jelenléte. Varázslás, igézés, bálványimádás, showműsorok, kábító szemfényvesztés. Jó kibulizzák az emberek magukat. Ugyanúgy, mint egy világi mulatóhelyen, diszkóban. Felfrissülnek egy kicsit, lelkileg, lelki élményekhez jutnak. Aztán hazamennek, és semmi nem történik az életükben. Nem ismerték meg az Istent jobban. nem találkoztak az Istennel, az Isten tiszteleten, hanem találkoztak valamilyen programmal az egyházban. És hány gyülekezet szolgálja ki a saját gyülekei tagjait ilyen programokkal? Önmagában nem a programokkal van baj, hanem hogy ez, ha ezek helyettesíteni próbálják az Isten jelenlétét. Mert igazán önmagában az, hogyha Isten jelenlétében tudunk eltölteni néhány percet, annál értékesebb dolog nincs a Földön. Azok számára is szomjazzák az Isten jelenlétét. Az a baj a sötétség erőjénekvel való operálásnak, az a baj, hogy az emberek azt hiszik, hogy használnak bizonyos erőket. De ez nem így van. A sátán a romlott szívükön keresztül már rájuk tette a láncait. És őket mozgatja az ördög. Már tulajdonai gazdájuknak tulajdona. Vált a szívük az életük. Erős láncok kötik őket, a rothadás, a romlottság által a sötétség királyához. A Ezékiel proféta könyvében nagyon szimbolikusan és nagyon szépen le van ez írva. 8. fejezethez alapoztok. Tanúságos. Ezékiel 8. Ahonnan később eltávozik Isten dicsősége. Miért is távozott el? A 6. esztendőben, a 3. hónap 5. napján, amikor házamban ültem, ugye ez a Kebár folyó környékén van, Babilóniában, építhettek házat a zsidók, lakhattak abban, és ez ott van a fogságban, amikor ez a látomás eléri Ezékielt. Egy alakot láttam, amely tűzhöz volt hasonló. Derekától lefelé tűznek látszott, derekától fölfelé pedig ragyogónak látszott, ezüstösen csillogónak. Mintha egy kéz nyúlt volna ki, megragadott engem hajamnál fogva, fölemelt engem a lélek, az ég és a föld közé, és elvitt Jeruzsálembe. Isteni látomásban a belső kapu bejáratához, amely észak felől van, ahol az Isten bosszúságra ingerő bávány foglalt helyet. És ezekért egyben is egyébként északról tör az isteni jelenlét a városra. Ott keresi meg az Isten a templomot és Jeruzsálemet. Itt is ugye északról érkezik a proféta. Nem véletlen. De megjelent ott Izrael istenének dicsősége ugyanolyan volt, mint amilyet a völgyben láttam, az Ezékiel egyben. Ezt mondta nekem, emberfia, tekints észak felé, föl is tekintettem észak felé, és megláttam a kaputól északra egy oltárt, ahol az Istent ingellő bávány volt a bejáratnál. Azután ezt mondta nekem, emberfia, látod-e, mit művelnek? Olyan nagy utálatosságot művel itt Izrael háza, hogy miattuk el kell távoznom szentélyemből. De még más nagy utálatosságot is fogsz látni. Azután bevitt engem az udvar bejáratához, és láttam, hogy egy rés van a falban. Ezt mondta nekem, emberfia, törj át a falon. Áttörtem a falon, és láttam ott egy ajtót. Majd ezt mondta nekem, menj be, és nézd meg, hogy milyen gonosz utálatos dolgot művelnek ott. Be is mentem, és láttam, hogy mindenféle csúszómászónak és förtelmes állatnak a képe, és Izrael házának valamennyi báványa be volt vésve körös körül a falba, a templomba vagyunk. Ott állt előttük Izrael háza, vénei közül 70 férfi, közöttük Janzájahu, Sáfán fia. Mindegyiknek tömjénező volt a kezében, és illatos füstfelhő szállt fölfelé, illatározott ezeknek a báványoknak. Szellemeknek, gonosz démonoknak. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, látod, hogy mit művelnek Izrael háza vezető, házának vénei a sötétben? Mindegyik a maga báványának fülkéjénél? Mert ezt mondták, nem lát bennünket az Úr. Elhagyta az Úr ezt az országot. Majd ezt mondta nekem, még más nagy utálságokat is fogsz látni, amiket művelnek. Mindjárt tovább olvasom, de ez nagy tanulság, és meg kell álljak. Miért választották a báványimádást a vének? De miért hagyta el őket? A bűneik miatt. Ilyenek az emberek. Bűnben élnek, nem tapasztalják Isten hatalmát, és ezért a bűnt kezdik szolgálni. És az Isten nem segít rajtam. Isten nem szabadít meg engem, holott a bűn szeretik. Ők eldöntötték, hogy a vétekben akarnak fetrengeni. És Istenre mutogatnak. Hogy Isten nincs elég hatalma megszabadítani engem. Holott romlott szívükben nem akarnak megtérni a bűnből. Hanem még féktelenből mennek a romlottságba, az utálatosságba, lázadnak az Isten ellen. És bevitt engem az Úr háza kapujának a bejáratához, amely éjszakra van. Asszonyok ültek ott, akik Timnuszt síratták. Timnusz egyelőre itt jelenik meg a Bibliában, egyébként pedig ugyanaz az Istenről van szó, Astarténak, Diannának és sok minden másnak nevez a Szentírás, egy Artemisnek különböző kultuszokban, a termékenység Istennőről van szó. És miért síratták? Összekapcsolták a növények termékenységével az Istennek az életét. És amikor elkezdtek elpusztulni a növények, mert Isten csapásra sújtotta a földet, akkor elkezdték síratni az Istent, hogy meghalt. Már nem segít rajtunk. Ez az Isten a paráznaságnak az Istene is volt. Termékenység, paráznaság, tisztátalanság, prostitúció, házasságtörés, fajtalankorás, tisztátalanság. Az emberek azt hiszik, kielégíti őket a bűn. És azt hiszik, hogy elkezdenek vétekkel kielégülést szerezni saját testüknek, hogy az a test megelégszik. A bűnnek bizonyos szintjével. De ez nem igaz. A test, azt mondja, a parázna soha nem mondja, hogy elég. Miért? Mert soha nem teszi boldoggá az embert a tisztátalanul szerzett élvezet. Hanem a romlottságba egyre mélyebbre húzza. Egyre gonoszabbá és egyre tisztátalanabbá válik, és ezért válik a világ egyre fajtalanabbá. Amikor a saját apja a gyerekére úgy tekint rá, mint szexuális tárgyra, és vágyjal tekint rá. És ez ezért van, mert a mocsok, a szenny, az árad, és kéri az ember életét. És ha nincs ott az Isten dicsősége, ott megjelennek a láncok, a démonok, és az emberek egyre mélyebbre kezdenek süllyedni. Nem két perc alatt történt, több száz évről beszéltünk. És egy ember életében se egyik napra a másikra történnek a mélység. Azt hiszik az emberek, elkövetik a bűnt, és nincs büntetés. És úgy gondolok, hát ez bűn, vétkezhetek. Hát Isten nem is, de Isten jelenléte már rég nincs rajtuk. Ha volt valaha egyáltalán. Ha valaha átérték egyáltalán, hogy Istennek szent jelenléte milyen az életükben. Milyen az Istennek szent erejével élni az életet. És milyen őszintének lenni a bűnnel szembeni harcban. Hogy Uram, ott a kísértés. De nem akarok a bűnben élni, mert nem akarom elveszíteni a jelenlétedet. Látod, emberfia, még ezeknél is helyebb utálatosságot fogsz látni. És bevitt engem az Úr háza belső udvarába, az Úr temploma bejáratánál, a csarnok és az oltár között, mint egy 25 férfi volt, háttal az Úr temploma felé, arca a kelet felé fordulva, és kelet felé leborulva imádták a napot. Akkor mekkora őrültség. És bizony el lehet jutni odáig, hogy az emberek elkezdenek materiális dolgokat imádni Istenként. És észre sem veszik, és azoknak szolgáival válnak. A materiális dolgokat, a mulandó dolgot, az értéktelen dolgot. Akkor ezt mondta nekem, látod emberfia, nem volt elég az, hogy Júda háza olyan utálatos dolgokat művelt, amelyeket itt elkövettek, még az országot is elárasztották erőszakkal, és engem újra meg újra bosszantottak. Nézd, hogy tartják a szőlőhajtásokat az orruk előtt. Ez is egy megint termékenység, ez kultus szimbólum. De én majd elbánok velük haragomban, nem szánakozom, és nem leszek könyörületes. Kiálthatnak hozzám bármilyen nagy hangon, nem hallgatom meg őket. Megint nagyon fontos bibliai igazság. Az emberek azt hiszik, hogy az Isten kegyelmével játszhatnak. És úgy gondolkodnak róla, hogy ezt kapcsolgathatják. De amikor nekik kedves, akkor bekapcsolják Isten kegyelmét. Mert most szükségem van rá. Amikor jobb, ha az Isten nem lát, mint egyek mondták, hogy bementek, mert úgysem lát bennünket, akkor kikapcsolják Isten kegyelmét. Csak az Isten kegyelmét nem kapcsolgathatod, kedves. Ez nem így működik. És ha te, vagy én, visszaemlékszünk arra, amikor elbuktunk, vétek miatt, bűn miatt, gondolatban, szóban vétkeztünk az Úr ellen. Hogy milyen nehéz volt visszatállni Isten szent jelenlétébe. Hogy mennyi imahalasz, küzdelem volt. Még el tudtuk venni a bűnbocsánatot, és megtisztultunk a szennyből. Igaz? Így volt? hogy milyen harcá válik az ember életében, amikor eltávozik az Isten jelenlét az életéről, a bűn miatt. Elfordítja az Isten az orcáját rólunk, a vétkek miatt. És amikor fölismerjük a bűnt, és akarunk megtérni, hogy ez nem úgy van ám, hogy holnap már bekapcsoltam, és visszakerültem abban az Isten jelenlétbe, amelyben voltam korábban, a bűnbeesés előtt. Igaz? Hogy amíg megtisztul az ember, és helyreáll az ember, sokszor megbocsát saját magának is, és ugye érvényesíteni az Isten kegyelmét a saját életére nézve is, az óriási küzdelemmel jár. És közben mennek az idők, az energia, amikor társkapcsolatban van valaki házasságban, vagy barátság, testvéri kapcsolatban, megfertőzi ez a feszültség a kapcsolatait, elkezd ingerült lenni, feszült lenni, kötekedni, a másikat okolni, igaz? És bűn bűnre halmoz. A bűnben lévő ember nagyon feszült. Igazat mondok? Tele van feszültséggel. Akin az Isten szelleme van, azon az Isten békessége lakozik. És akkor látsz egy embert, aki tele van dúl-full, tele van feszültséggel, ott bűn van az életében. Vagy nem bízik az Istenben, materializálta az Istent a pénztárcájára, a főnökére, a munkahelyére. Az lett az Isten pótlék neki. Materializálta. Vagy pedig vétekben bűn van az élete. És nem lehet játszani az Isten kegyelmével. Isten kegyelmét élvezni lehet. De nagyon. Örvendezni lehet Isten kegyelmének. Hogy Isten irgalmának helye az ő jelenléte. És ez olyan jó dolog. És minden nap, igen, nagyon nagy szükség van Isten irgalmára és kegyelmére. Ő tart meg, ő visz tovább. És ő ad helyreállást is. És szoktam mondani embereknek, hogy célszerű minél hamarabb visszafordulni, mert minél tovább megy az ember háttal, mint ezek az emberek az Istennek, olyan hosszú út lesz visszafelé. Míg valaki helyreáll, és Isten jelenléte visszatér az életébe, legalább olyan szinten, ahol volt. Egyébként ugye az Ezékiel 10-ben olvassuk, amikor elhagyja az Isten jelenléte a templomot, ebből is olvasok néhány igeverset, csak az elejéből, Ezékiel 10 első verstől. Aztán láttam, hogy a boltozaton a kerubok feje fölött egy zafírfényű trónushoz hasonló látvány tűnt fel. Az úr pedig ezt mondta a gyorsba öltözött férfinak. Menj be a kerubok alatt lévő kerekek közé, rakd tele mindkét markodat a kerubok között lévő parázssal, és szórd azt a városra. Be is ment a szemem láttára. A kerubok a templomtól jobbra álltak, amikor a férfi bement, és felhő töltötte be a belső udvart. Akkor az Úr dicsősége fölemelkedett a kerubokról, a templom küszöbénél, a templom megtelt felhővel, az udvar pedig megtelt az Úr dicsőségének fényével. Ugye Isten megy ki a szentek szentjéből a szentébe, megy ki az udvarra. Kelet felé távozik az Isten jelenléte. Több dolgot is jelent, hogy kelet felé, hogyha megnéztek egy térképet a templomról, kelet felé van az olajfák hegye, meg az aranykapu, az ékes kapu. Egyrészt. Másrészt, hogy kelet felé vitte Isten, ez gyönyörű kép egyébként, kelet felé vitte el az Isten fogságba népet. Az Eufrátesz felé. Az Isten jelenléte eltávozott a templomból, mert romlott megtérni nem akaró nép lakta, viszont elment a fogságban lévő néphez, és azt mondja, a Kebár folyó valószínűleg ima hely volt. Tehát a Kebár folyóhoz azok mentek, azok a zsidók mentek, akik imádkozva keresték az Istent. És akkor Isten jelenléte pedig már az Ezékiel könyv első részében megjelenik a Kebár folyónál, tehát ez a szent dicsőség, amely a templomban volt jelen, az a folyóparton jelenik meg. Az válik szentélyé. Miért? Mert ott vannak Isten kereső emberek. Ott vannak azért keresik az Urat. Isten jelenléte elment a kövek közül, és ment a szellemi templomba, az élő kövekből épült templomba. És ugye ez új szövetségi kép is, még hogyha nem feltétlenül erről van itt szó, de felsejlik bennünk. Ez a kép ugye a olvasó Péter apostol levelében, ti pedig, mint élő kövek épültök föl szent házzá, az Úr templomává. És akkor itt beszél a kerubok szárnyének zúgásáról, stb. És még a 19-es verset olvasom, az Ezékiel 10-19-et. A kerubok pedig fölemelték szárnyaikat, szemem láttára fölemelkedtek a földről, és elindult a kerekekkel együtt. Az úrháza keleti kapujának bejáratánál megálltak, és Izrael Istenének dicsősége ott volt fölöttük, tehát ugye itt már a szentek szentje, szentély, udvar és külső kapu. tehát kivonul az Isten dicsősége a templomból. Ugye, mint a Jézus mondja, hogy elmegyek és nem jövök vissza, addig, amíg nem mondjátok, hogy áldott, aki az Úr nevében jön. És hát a templomra ez igaz lesz egyébként. Ezékiel 43-ban, ha szeretnétek, elolvashatjátok, mikor visszatér Isten dicsősége a 70 éves babiloni fogság lejártát követően. Ez megint egy profétai kép, amit kap a Ezékiel. Hasonló képi anyaggal dolgozik a proféta. A négyes szám ott van, a kerekek ott vannak, a négy arc ott van, tehát minden, amit eddig nettünk szimbolikusan, az megjelenik ebben a 43. részben is. No, néhány utolsó gondolat. Mit várnak az emberek, amikor az egyházra gondolnak? Az embereket nem az érdekli, mit tudunk a Bibliából, hanem azt, hogy mit élünk meg annak csodálatos és felszabadító igazságaiból. Tudtok egy ember mondani? Az emberekre nem előadásokra van szüksége, hogy nagyszerű teológiai előadásokat tartsunk nekik. Ez nem hozza lázba, legalábbis azokat, akiket én ismerek, az én barátom ismerősöm, ezeket nem nagyon hozza ez lázba, hogy én előadásokat tartsak nekik a teológiáról, ők inkább tartanak nekem, mert mondom, hogy szegények sajnálnak, hogy milyen tudatlan vagyok, és akkor még fel kéne világosítsak, hogy Jézus is magyar volt, tehát ismerjétek ezt a sületlenséget, de hát mindegy. Olyat is hallottam, hogy a kereszténység Krisztus előtti. Meghallgattam az eszét. Mondom, hogy figyelj már, az a baj, hogy a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát Krisztiánosz. Tehát Krisztushoz kapcsolódik. Tehát valahogy az közel van. Igen, igen, de az hamarabb is volt. Jó, oké, nem értem, de gondolom, de mi a váltsággal? A bűnbocsánattal? Hát az Jézus halál nélkül, aki szent és tiszta, nem lehet. Az is igaz, de akkor is. Na, a zsidó keresztény kiakadás. Adjuk már ezt a zsidó kérdést. Oké, adjuk, remélem. No, de hiába mondtam volna neki a teológiai okoskodásokat, mit történt volna szerintetek? Jól összevesztünk volna. Igaz? Hát ennyi lett volna az egész. Érzékeltem, és nem okozott problémát, hogy hülyének néztek teológiailag. De nem okozott problémát egyáltalán. Mert nem ez volt a lényeg a beszélgetésben. Önmagában örültem neki, hogy átadtam neki, hogy Krisztus a megváltó. És ebben olyan isteni erő van, hogy ettől nem tud aludni. Eljön az idő, amikor ezen, mert ateista volt. Eljön az idő, mert most már hisz. Tehát van az út, 25 év. És eljön az idő, amikor beakad neki. Halleluja. Tényleg ez a Jézus Krisztus, ez tényleg valami fontos. Nekem is van a bűneim. Jó lenne megszabadítani valaki tőle. Aztán a bizonyság tételkor, ugye nem lexikális ismereteket várnak barátaink. Amikor ilyenekkel próbálkoznak a keresztények, magukat olyan szánalmasnak érzik közben, mert szembesülnek az erőtlenséggel. Jól megfogalmaztam? Egyszer olvasom. A bizonyságtételkor nem lexikális ismereteket várnak barátaink, amikor ilyenekkel próbálkoznak a keresztények magukat, olyan szánalmasnak érzik közben, mert szembesülnek az erőtlenséggel. Ezért mosolyogok minden ilyen 8 pontos, ilyen tegyél bizonyságot 8 pontban, és akkor ez megint arról szól, hogy te csinálj valamit. És elmentél a másik mellett. Biztos, hogy jók, amikor már valaki meg akar térni, és akkor jó, van egy eszközrendszeret, hogy körülbelül milyen igéket olvashatok el, és hogy hogyan segítsd a megtérésre. De alapvetően nagyon sok ember, legalábbis az én kapcsolatrendszerben nem tart itt. Tehát elkezdenék, elvennék neki egy kis füzetet, leülnék, hogy figyelj, van egy kis füzetem. 4 pontom van benne. Elmondanom neked? És akkor tudod, mit érezne? Szegény Sanyi. Ó, szegény keresztény. Jó fej ez a srác egyébként. Hadd mondja el. Csak úgy meghallgatna. És megsimogat a fejemet, jó van, Sanyika? Majd felnősz te is. Nem? És akkor tök szállalmasan érezném magam, mint egy csiga, akinek nincs háza. És elnyálkáznék. Elég képies volt, igaz? Ha már ezért kiállnél tartunk. Következő gondolat, amit ide leírtam. Az evangéliumot nem megmagyarázni kell. Nagyon tetszik. Hanem bemutatni. Erre szomjaznak a Krisztustól még távol élő emberek. Tehát ezt demonstrálni kell az evangéliumot. Pálapostól nem előadásokat tartott, nem megmagyarázta az evangéliumot, hanem meghirdette az evangéliumot, és egyszerűen bemutatta Krisztust. És ott az teljesen egyértelmű volt, ahogy hallottuk itt a bevezetőben is, hogy az Istenek ereje az. És paszport. És ez nem a megszatikus lelkiállapot, hanem mély nyugalom. És ha kigúnyolnak, ha skorpió csípés is ér, hogy mondja ezeknek, nem kell félni tőle. Most mi a probléma? Most az, hogy engem cikiznek, vagy téged cikiznek, az a szegény ő van nagyon nagy hátrányba. Tehát nekünk miért kell rosszul érezni magunkat, hogyha ők most kigúnyolnak bennünket? Ez őket minősíti, nem bennünket. De ugyanakkor mély irgalom, meg szeretet van az ember szívében, és szinte sírna miattuk, mennyire szereti őket. Igaz, hogy hát, ha megadja az Isten, hogy felrocsúdnak az örök csapdájából, és megtérnek. Mert tudod, te tudod, hogy te a mennybe jutsz, ő meg a nagy Franky humoros beszólásával eljut, megy a pokolba, ha meg nem tér. És szeretnénk, ha megtérnének. Tehát nem magyarázzuk az evangéliumot, hanem mutassuk be. És az Isten szelleme kreatívá tesz bennünket, hogy hogyan mutassuk be az evangéliumot. De az evangéliumot nem lehet megfosztani Isten erejétől, ha az evangéliumról beszélünk. Ott Isten erő jelenik meg, mondom, és mondom, azon veszed meg, hogy elkezdik az emberek megvallani a bűneiket. Úgyhogy nem is kérdeztél semmit. Szájukra ütnek, amikor káromkodnak. Úgyhogy nem vágtad nyakon őket, hogy tisztelet, hívő vagyok. De néha ilyeneket is tanítottunk, nem? Hogy szólj neki, hogyha apukámat, mint hogyha. Nem kell szólnod, mert este olyan, Isten jelenléte olyan tekintélyt ad, ha te tényleg Isten jelenlétével jársz, és hiteles vagy. De nyilván, ha olyan osmányul beszélek, mint ők, és akkor 10 perc múlva följön Jézusnak a neve, és akkor összeszedem magam, hogy valamit előadjak az evangéliumból, hát kb. Annyira veszik komolyan tőlem. Ugye, ha számban a romlott, gyalátos beszéd van egyszer, akkor nem tudod megtelni az én szám azokkal az igazságokkal, amelyet az Isten akar adni. És megint egy nagyon fontos dolog, ugye ez nem jelenti azt, hogy mikor mondják a maraságot, nem nevetsz rajta. Mert sok fületlenséget tudnak mondani az emberek, tényleg poénos, bár én nem mondanék olyat. Na, mindegy. Az egyházban nem a szép zenét, nem a szép épületet keresik az elveszettek. Bár ezek önmagában nem rosszak, hanem Isten jelenlétét. És azért nem mennek be az egyházba, mert éppen azt nem találják. Azért kerülik el sokan a templomokat, mert az abban tapasztalt erőtlenségre semmi szükségük nincs. Úgy vélik, hogy egy döglött kutyában is több élet van, mint egy vallásos gyülekezetben. Tévé közvetítés volt az egyik gyülekezetből, és fellelkesedett az egyik keresztjén, hogy megnézi az egyik kollégájával. És a kamera vette az arcokat a dicsőítés alatt. És akkor így totálba nyomta, és akkor látta a keresztény az arcokat, úgy ott, hogy bár soha nem mondta volna, hogy nézzük meg ezt az Isten tiszteletet. És akkor megszólal a barátja, és olyan furcsa. Hát sajnálta a szegényt, hogy ilyen helyre jár. És úgy volt vele, hogy tisztelek érte. Egy percet nem tudnék ilyen helyre eltölteni. De hát, nem vagytok normálisak, de nem baj. És akkor azt mondja neki, hogy te olyan furcsa itt mindenki. Azt mondja, olyan egyformák. Olyan unott minden arc. Totálban nyomták a mai dicsőítést is. Köszönhetették a mennybe. De ha annyi lelkesedés sincs benne, mint egy döglött kutyába, akkor mégis hogyan jelenjen meg az Isten dicsősége? Nem mondom azt, hogy nem fájhat valami, meg nem lehetnek nehézségek, hogy az is normális, akkor ne ugráljál. Akkor sírjál. Térdelj le. Akkor keresd abban az Urat. De ha azt mutatják totálban, hogy te ott vagy és imádkozol, azt hú, ez az ember valami nagyon, nagyon rákattant, rácuppant valamire nagyon. Szóval, hú, de komolyan veszi. Hú, meg nem normális, ott ugrál már megint. Már 10 perce. Amikor azonban azt osztjuk meg, hogy hogyan találkoztunk Istennel, hogyan láttuk őt, és természetfeletti hatalma miként ragadott meg bennünket, egyre több bepárásodott szemet fogunk látni, és egyre több embert érint meg rajtunk keresztül az Isten élő, jelenléte és Jézus Krisztus személye. Tudtok egy amen mondani? Ez a bizonyságtétel. Tehát a tanú bizonyságtétel az Istenről szól. És nem kell ilyen nagy könyvből összetákolt nagy monológokat elmondani. Elmondod öt mondatban, hogy hogyan találkoztál az Istennel. És ez a találkozás, ez megrendített. Tele volt dicsőséggel, isteni erővel. Rátszakadtak a bűneid. Aztán megmosott az Isten. Megváltoztatott az Isten. Olyan jó az Úr. Na most erre marjál gombot. Ez nem filozófia. Ez az élő Istenek jelenléte. Kívánom azt, hogy mindannyiunk életében, amire elhivattunk, hogy a Szent Szellem temploma legyen a testünk. Legyen ott rajtunk és bennünk Isten szent jelenléte. Hogy ne filozófáljunk az Isten jelenléte helyett. Hanem tudja megjelenni Isten szent jelenléte, és térjen vissza az életünkbe Istennek az ereje. Amen. Hogy ne olyanok legyünk, mint egy döglött kutya, hogy amikor itt ránk zoomolnak, akkor szegény világiak megnéznek bennünket, hogy hát ez a gyászhuszár társaság, ezek mégis minek járnak ide? Nincs jobb dolguk? Jó film van este a tévében. És ne próbáljuk pótolni az Isten dicsőségét show műsorral, vagy nagy emberi okoskodásokkal, programokkal. Mert az nem az Isten jelenléte, nem az Isten temploma. Amen. Amen.